Bővebben megértetni, bár kevésbé akart a magyar nemzetnek tavaly tavasszal, vagy mikor számában, vagy megjelen számában egy nagyon hosszú interjú, amit vele készítettek. És abban rendkívül érdekes az ő pálya. Mással ugye érsekújváron csúfolták meg, megverték azért gyerekkorában, mert magyarul beszélt, és aztán az ördög vagy az Úristen valahogyan mégiscsak a szlovák nyelvészetnek a pályájára irányította, és ez mindnyájunk számára nyeresség. Át is adom a szót. Annak külön örülök, hogy ő választotta, vagy pontosította az előadásának a címét a magyar-szlovák kérdés keresztény megközelítésben. Várjuk szeretettel!
Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nem előadásnak kell nevezni azt, ami most következik, mert erről a témáról előadni tulajdonképpen nem lehet, mert megoldhatatlan. Meditálni lehet róla, fohászkodni lehet, hogy hogy nyúljunk hozzá. Mindenhol van igazság, mindenhol van féligazság, és ez a legrosszabb. Én úgy építettem föl ezt a mostani meditálást, hogy jelzésszerűen tudok emlegetni bizonyos problémákat, hogy hogyan lehet keresztény szempontból figyelni ezeket a dolgokat, és hogy a megoldás tulajdonképpen nincs. Én Pál apostol figyelmeztetésére szeretnék utalni. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy higgyük el, hogy egyházunk alapítója az, aki föltámadt, és ő az egyedüli, akibe bízni lehet. Ha ezt a Pál apostoli intelmet magunkévá tudjuk tenni, akkor minden kérdést egyszerűbben tudunk kezelni. Mert hiszen a léleknek gyógyulnia kell, ha tisztul a lelkünk, akkor alkalmassá válik a szeretet gyakorlására, a türelemre, a toleranciára, és ezt kell tennünk különösen is magyar-szlovák, szlovák-magyar vonatkozásban. Nem lehet sérelemre sértéssel válaszolni, nem lehet bosszúra válaszolni, mert akkor tulajdonképpen nem vagyunk keresztények, se keresztények, akármilyen felekezethez tartozunk. A lényege a Krisztus hitnek a szeretet és a megbocsátás. Nemzeti sérelmek. Nemzeti sérelmek iszonyatos mennyiségben vannak. Szlovák barátaink nem tehetnek róla, hogy olyan nevelést kaptak a mai generációk, hogy mondjuk az első Csehszlovák köztársaság idején jártak elemi iskolába, aztán a Tiszóféle Szlovákiában mondjuk érettségiztek, és utána jött lényegében a szocializmus. Ők a magyarokról, a magyar kérdésről jót az életükben nem hallottak. Ugye ennek a végeredménye az lett, amikor Minácsnak az a híres mondása érvényesült tulajdonképpen most is, mert náluk ugyanaz a posztkommunizmus van, főleg nemzeti szempontból, ami nálunk kevésbé, más szempontból nálunk is posztkommunizmus van, de nemzetileg a liberalizmus ezt mérsékli. Ugye amikor azt mondja Minács, hogy magyarisú oszudom szlovenszkej politiki, a magyarok a szlovák politika végzete. És ebben bizony Minácsnak tökéletesen így igaza van, mert előttük van egy valamiféle lepedő, valami kötfüggöny, valami nem tudom mi, és egyszerűen a saját múltjukat nem tudják a szlovák barátaim megfelelően értékelni. Aztán jövünk mi, tehát ezer éves magyar elnyomás, lényegében bizalmatlanok velünk szembe. Mondjam a miénket, Trianon, felvidékezünk. Nyílogat a bicska zsebembe, nagyon kicsi a tolerancia bellem, itt van Miklós barátom, Szente Miklós barátom, tudja, hogy 30 éve, vagy nem tudom én mikor, azon küszködünk, hogy ne felvidékezzünk mi magyarok, mert rossz, és hazug, és nem igaz. Kossuth apánkék találták ki tiszta lelkiismerettel, ők ezt így gondolták, de hát Dunaszerdahely mikor volt felvidék, ha átmegyünk a Mária Valéria hídon, akkor Párkány már felvidék. Szóval nem. Na jó. Aztán lakosságcsere van, nyelvtörvény van, minden az égvilágon itt kavarog az emberben, és hát bizony nagyon meg kell, össze kell szedni magát az embernek, hogy ennek ellenére örvendezzen. Az elején, amikor a nemzeti gondolatok kialakultak, akkor még csak mítoszok háborúja volt. Szeretnék utalni Ján Hollinak, a katolikus szlovák költészet első, tulajdonképpen első nagy szlovák költőjére. Most nem a Svatoplukra, meg az egyéb ilyen dolgaira gondolok, hanem a Szláv című eposzára, ahol ott megjelentek a csudok. Na azok a csudok, azok a magyarok ősei. És Holli a Cirillometodiáda meg a Svetopluk után, és a szlovákoknak a befogadó elméletük után, Timon Sámuel, stb. Holli már türelmetlen lett egy kicsit, és azt mondta, hogy jó van, most itt vagytok ti magyarok, befogadtunk benneteket, de ha nem viselkedtek jól, akkor mehettek vissza az őshazátokba. Tehát eljutottunk egy ilyen mítosz háborúig, és hát nem tudom, hogy mennyire ismerik Vörös Martinak a magyar cenzúra által, hát hogy is mondjam csak, cenzurázott versét, és nem került be, nem a kommunisták alatt, hanem még korábban nem került be Vörös Martinak a versei közé. Egy Rohonyi Juraj, vagy Rohonyi György nevezetű szlovák evangélikus pap írt egy kiváló, gyönyörű verset a Nemzeti Múzeumról. És a hungarus patriotizmus, ami a szlovákságnak oly nagy kincse, sajnos nem nagyon segítjük őket, hogy ezt vallják, mert mi is kisajátítjuk keményen a Szent Istváni Magyarországot a magyarok számára. Hát nehéz akkor a szlovákoknak azt mondani, hogy de nekünk is van, és mi is szeretjük ezt, inkább elszlovákosítjuk, na mindegy. Tehát elég az hozzá, hogy Rohonyi írta ezt a verset, és latin nyelvű vers, és úgy megemlítette, hogy hát azért ne legyetek vele olyan nagyra ti magyarok, hát mi is vagyunk itt, és hogyha a szláv szavak nem lennének a magyarban, akkor a magyarok már csak ugatni tudnának, hiszen a szláv jövevény szavak tették alkalmasak a magyar nyelvet a kultúrára, mondja Rohonyi. Na, mi történt? Vörös Marti szerkesztői asztalára valaki oda csempészte ezt a verset, Vörös Marti elolvasta, és az illető, aki oda csempészte, alaposan elérte a célját, ugyanis Vörös Marti olyan keményen fogalmazott, hogy azt mondod, ha magyar szóból a tót kimaradna, szólani nem tudván, bőgene az ki magyar. Hogy lehet azt te egészen tót, csak bőgni tudsz, és medve hazádban nem hallani emberi szót? Krk, smrt, prst! Tudod, Vörös Marti? Krk, smrt, prst! Ne üvölts, mert elfúlsz tőle, s bögyödből a zab, melyet evél, visszaböfögve megöl. Hát, ha most kérem, ezt én összehasonlítom a gondolatok a könyvtárral, vagy egyébbel, akkor tulajdonképpen nem is csodálom, hogy ezt a verset mondjuk kiszerkesztették Vörös Marti összes műveiből. De legyünk őszinték, hogy hát ilyen is van. Na aztán tudok még valamit mondani. Mégpedig a következőt. 1895-ben a Nyugat-Magyarországi Híradóban jelent meg a következő vers, annak egy részlete. Isten áld meg a tótot, munkával, bőséggel, nyújts feléje sok drótot, ha küzd edénnyel. Balsors miatt kárhozott, ne kínoszd halálra, megbűnhődte már a tót, hogy jött a világra. Hát kérem szépen, ezek csak ilyen kis cseppecskék, hogy úgy érezzük, hogy azért itt nem babra ment a játék. Szóval úgyhogy van nekünk mit, miről beszélni. A szlovák művelődés Hungarus elemei, Uhorske, Prauki, ugye nagyon vigyázni kell, nekünk még szavunk sincs erre, hogy Uhorski. Tehát tulajdonképpen gyilkolunk, amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, Bél Mátyás, akár hogyan, szóval a magyar, az akkori magyar fővárosban volt lelkész. Hát mi az, hogy magyar fővárosban? Magyar tulajdonképpen csak, ha szlovákul mondom, hogy Stúr felszólalt a parlamentben, akkor az nem magyar parlament volt, hanem magyarországi Uhorszki parlament. Nem tudjuk visszaadni. Nagyon nehéz. Aztán akkor mit lehet csinálni, hogy 1918 előtt nem volt Szlovákia? Hát visszavetítik a mostani tudomány, visszavetíti, és hát bizony a nemzeti bibliográfiák mindkét részről, mind szlovák, mind magyar részről, a mindenkori érvényes államterületet, Magyarország tehát Horvátország nélkül a Kárpát-medencét veszi nemzeti bibliográfiának, a szlovákok pedig a mai Szlovákia területét. Vigyázni kell arra, hogy hát mit mondjak, evangélikus példa, nem tudom, hogy Jirzsi vagy Juraj Ribai neve mennyire szakmai körökben biztos ismert. Nemrég volt konferencia Pozsonyban, és nagy vita volt arról, ezt mondom, ezt a mondatot szlovákul, Prečo Ribai ne účinkoval v Bratislave? Így hangzott el. Miért nem működött, dolgozott Ribai Bratislavában? Hát vita. Én a magam részéről tartottam ott egy előadást, de nem, akkor nem érintettem ezt. És utána azt mondtam nekik, hogy nem működhetett Bratislavában. Hát itt volt már a kancellária, bocsánat, a helytartó tanács Pesten. Itt volt már az egyetem, itt volt már a nyomda, itt volt az ország kulturális központja. A szlovák értelmiség ugyanúgy kulturális központjának tekintette Pest-Budát, mint a bárki más. És akkor ez nagyon nehezen lehet Bratislavából értelmezni, hogy mi is volt az a presporok tulajdonképpen. A közös, amire viszont építeni lehetne, ha akarnánk, az, hogy az etnikumoknak azonos, minden etnikumnak azonos Hungarus tudata volt. Ez az az alap, aminek a feloldását valamilyen módon meg kellene oldani, ehhez kell mindenféle, minden oldalról keresztény tolerancia, csak vigyázni, hogy ne hangsúlyozzuk túl, hanem megfelelő türelemmel ismerjük. Nagyon kell vigyázni ezekre a kérdésekre, mert kedves testvéreim, minden nemzeti dolog egyetemes egyházunk közreműködésével történt és történik. Ezek nagyon kemény dolgok, és itt nekünk borzasztó bűnbánatot kell gyakorolni. Mindenféle szempontból. A csernovai sortűz is templomszentelés volt. Az volt a kiváltó oka. Az Érsekújváron engem elzavartak a templomból, mert nem tudtam a ferenceseknél, ugye nem tudtam magyarul, és 46-tól nem szigorúan tilos volt a katolikus templomokba is magyarul beszélni. Elzavartam. Modeszkó testvér azt mondta, hogy hát Pistukám, most nem jöhetsz ide. Szóval az egyház nem mindig tud. Csernok, miért kellett Csernokot bíboros primás esztergomi és ember jó tudott tótul, és így lehetett politikailag egy kicsit levezetni a dolgokat. Én nem akarok ebből különösebb következtetéseket levonni, csak abból, hogy az egyházaknak óriási szerepük van abban, hogy valóban a tolerancia és a testvériség alapján csináljuk ezt a dolgot. És ne felejtsük el, mi magyarok sem, hogy mit csinált Szent István? Idegen katonasággal, idegen ideológiával. Kiket kellett kordába tartani? A kedves jó magyarokat. És idegeneket behozni. És a szlovákokra nem vonatkozik az az intelem. Azt nem mondják nekem sehol, hogy ugye, és a szlovákok is bután, nagyon bután idézik, hát ők nem jövevények, hát a szlávok, nem azt mondtam, hogy már akkor szlovákok voltak, de az etnikumuk mégiscsak itt volt már, és amikor a törvények megszülettek, akkor ők nem idegenek voltak a többiek, akik aztán jöttek. De a befogadó szlávok, illetve az itt élő szlávok, azokra ez nem vonatkozik. Aztán nagyon izgalmas az is, hogy a katolikus nem magyar elsősorban, hanem először katolikus. És az evangélikus se magyar elsősorban, hanem először evangélikus, vagyis hívő ember. Ez a lényeg. És ha ebből a szempontból tudok kiindulni, akkor megint könnyebb. Most hadd idézzek ilyen izgalmas dolgokat Bél Mátyástól. Hogy mi mindent vitatkozunk, mi Bél Mátyáson, hogy magyar volt, szlovák volt, nem tudom mi, micsoda, előre ki kell jelentenünk. Magnum decus Hungariae, velká ozdoba Uhorska, magyar hon nagy ékessége, nem lehet válaszolni, hogy mi volt. Nem, nincs ilyen, hogy szlovák meg magyar. Magnum decus Hungariae. Na, szóval tudják, hogy a Biblia az egy elég kemény dolog, és ez a nyelvi kérdés a szlovákoknál, ez pláne, és itt evangélikusul beszélve, hát kulcs, kapitális kérdés. Mi például nagyon nehezen tudjuk a Széchenyi könyvtárban megoldani, hogy mondjuk ez a nyelv, nem így fogom idézni, hanem magyar fordításban, de mondjuk a Hallei Bibliához írt előszavában, ez milyen nyelv az? Hát, hogyha a Bél Mátyásnak, aki Presburgski kazatjelnek mondta magát, vagyis Presburgi szónoknak, itt szónoknak, nagyon nehéz lenne meghatározni most a magyar nemzeti bibliográfiában, hogy akkor ez milyen nyelvű. Szlovák? Cseh? Uhorská szlovencsina? Magyarországi szlovák? Česká szlovencsina? Szlovenská čeština? Szlovák cseh vagy cseh? Szlovák nyelv? A szlovák nyelv, kérem, az itt nincs. Evangélikusul szlovák nyelv 1843-ig semmi. Az a szlovák nyelv, kérem, és én itt vagyok olyan bátor, hogy itt a tót szót használom a magyarba, ami egyáltalán nem dehonestáló, nem szabad belemagyarázni, csak nem kell használni, amíg meg nem tudjuk oldani, hogy feloldódjon ez. Mert a magyar nyelv ezt tökéletesen kifejezi. A szlovák szó a magyarban újdonság. Az csak lényegében 19. század második felétől az minden tót volt. És a tót nyelv az evangélikusoknál nem volt. A tótnyelv az árvai, liptói, túróci, stb. Parasztnak a nyelve, az az evangélikus egyházba és a szlovák irodalomba csak 1843-ban, lényegében akkortól. No, de nézzük ezt a nyelvet, hogy milyen feladatokat ad ez számunkra, és itt az evangélikus tudománynak is nagyon fontos. Azt mondja Bél Mátyás, tehát a Hallei Bibliához írt előszavában. Isten kiemelkedő, sőt kimondhatatlan jósága más nemzetek között már az ősidőkben eljuttatta a cseheknek és a velük rokon szlovákoknak. A csehek már sok száz éve saját nyelvükön olvashatják a Szentírást, szorgalmas munkával, sok kiadásban, nagy példányszámban gyakran kinyomtatták. Ugye Presburgski kazatjelnek mondta magát, és Doležal Grammatika Slavico Bohemikájához írt előszavában tovább indokolja a hazai szlávok sajátosan értelmezett jogát, részesedését, azonosulását azzal a közösséggel, amit már nem csak megnevezni nem tudunk, hanem megmagyarázni is nehezen. De Bél nyomán egyértelmű, hogy akkor a szlovák bibliák keletkezését nem a Halleitől kell származtatni, nem az első szlovák biblia fordítás. Kérem, lényegében a mi nyomtatott biblia fordítás 1829-30. Nem kellett. A Hallei Bibliát is azért adták ki, egy kicsit tovább kosították, de az csemaradt akkor is. Azt mondja, mindesetre a cseh liturgikus nyelvet tisztelő magyar honi szlovák evangélikus prédikátor szerint, tehát Bél Mátyás szerint idézem. Aztán kitörtek a huszita viharok, amelyek mindenütt pusztítottak, de csodálatos kép a cseh nyelv gyönyörűségének és dicsőségének nem ártottak, hanem éppen ellenkezőleg még népszerűbbé tették, és ha egészen nem honosodott is meg minden országban és nemzetben, amelyeket a háborús csapások, fegyveres pusztítások és rablások sanyargatták, a szláv nyelv akkoriban már honos volt magyar honban, ezt a magyar hont, bocsánat, ezt én próbálom kitalálni, az uhorszó helyett. Ugye, mert ha ez Bél Mátyásnál az van, hogy uhorszkú, én nem mondhatom, hogy Magyarország, mert nem az. Hát ez is hozzá tartozik a tolerancia készségünkhöz, hogy ne bántsuk egymást fölösleges szavakkal, és ez az archaikus szó, ugye, magyar honi föltani társulat, stb. Nem egy mondva csinált valami, hanem használható lenne. Bél Mátyás folytatta tovább. Mert ezt használták a magyarok hét vezér alatti bejövetele után a dunai szlávok maradékai, akik a szláv morvákkal, sziléziaiakkal, lengyelekkel és oroszokkal szomszédosak. Aztán pedig, amikor Korvin Mátyás leverte a huszitákat, sok cseh polgárjogot szerezve betelepedett Magyarhonba, és olyan szintre és finomságra fejlesztette a benszülött szlovákok nyelvét, hogy ma is sokan vannak a szlovák nemzet körében, akiknek nyelve folyvást ápolva és nemesítve felér a cseh nyelv bájához. Nem óhajtok most szólni a Frigyes őrgróf elűzése utáni Csehországban végbe ment fordulatokról, de magyar honban a szláv nyelv akkor is előre haladt. Így történt, hogy magyar honban nem csupán a tudósok, hanem a mágnások és a nemesek sem haboztak támogatni a szláv cseh nyelv művelését. Szláv cseh nyelv művelését. Azokban a vármegyékben, ahol használták. Közéjük számíthatjuk a következőket. Szunyogok, illésháziak, turzók, osztrosítok, a nemesek között a szujovszkiak, platiak, szerdahelyiek, révaiak, justok, benickik, potturnyanszkik és mások. A tudósok közül Harabovszki, Hodik, Kalinka, Masznyik, Mikhalides, Krman, Jakobei, stb. Hú, de nagyon tudom. Akik itt ülnek, azok között is, hála jó Isten, nem magyarosították a nevüket, ugyanúgy, hogy én se az én jó osztrák klagenfurti nagyapámnak a nevét. Jó az a Kéfer úgyis, meg az Aszkalicki is úgy, hogy nem kell szikla mögötti, vagy nem tudom, már bocsánatot kérek itt Szóval ez egy nagyon sajátos világ, és ezt meg kell becsülni, és ennek a sajátos világnak nagyon érdekes dolgai vannak, amikor Hodzsa, kicsit előre ugrok, mikor Hodzsa, ugye a nagy szlovák triásznak a nyelvész tagja, a Tatrint megalapította, akkor ment föl agitálni. Dobruo slovo slovákom szúcim na slovo. Jó szó a szlovákokhoz, akik méltók erre a jó szóra. Megírta a brosúráját, gyönyörűen egy 100 oldalas röpirat. És abba a következőt mondja. Elmentem oda, és elküldtek onnan. Mit akarsz tőlünk, mi nem vagyunk szlovákok? Hát a jó Isten áldjon meg benneteket, nem is tudtok másképp, csak szlovákul. De mi akkor sem. Hát akkor mik vagytok? Hát mi szme uhori. Kérem szépen, ezt Hodzsa írja? És itt nincs mellébeszélés, és Hodzsa még ráadásul meg is mondja, hogy nyemáme estje rámec, nyevieme estje ktoszme, csoszme, nincs meg a keretünk, nincs meg a nem alakult ki a szlovák nemzettudat. Na most ezzel is számolnunk kell, és rendkívül oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert ezt amikor én meghívtak Szlovákiában nagyon magas jobboldali politikai körökbe egy ilyen hasonló, de 3 óra hosszás előadás félére a magyar-szlovák kapcsolatokról. És azzal kezdtem nekik, hogy nincsenek magyar-szlovák kapcsolatok. Magyar-szlovák kapcsolatok csak ellentétek formájában vannak, a többi azt el lehet tenni. Az nem érdekes. Ez mind mű kapcsolat, erőszak. Nem a szívünkből jön. És akkor, de akkor mégis. Hát mondom, mi olvassátok a szlovák irodalmat. Ott megtaláljátok a szlovák nép lelkét. És hogy a szlovák nép hogyan gondolkodott a magyarokról, meg egyáltalán a hazájáról. Erről majd egy-két példát mondok. Ezek nagyon-nagyon-nagyon kemény dolgok. Na most a nemzeti mozgalom, ahogy minden keresztjén világban, ugye az egyházban indult, Második József ugye megalapította Pozsonyban a generálni szeminárt, ugye a generáli szemináriumot, és Pesten a központot. Beletapostak az egyház életébe. A legféltettebb kincsét vették el az egyháznak, a kispapok nevelését. Csak azt taníthatott, akit a császári adminisztráció engedett, és csak azt taníthatta, amit a császári adminisztráció engedett. És persze, hogy volt egy erőteljes magyar ellenhatás. És itt lehet a dividend imperát megfogni. Amikor a szlovákok is elkezdték a magukét az anyanyelvi művet, az rendben volt. Ott a császár és a császári adminisztratúra elnéző volt. Dividet impera. Thaisz András is azt mondta annak idején, hogy a német nem olyan veszélyes ám, mint a tót. Ez volt a Thaisz Andrásnak a megnyilvánulása, és valóban így van, mert tessék megnézni, hogy mi lett a németekkel, gyönyörű szépen elmagyarosodtak, és tessék megnézni, mi lett a szlovákokkal, hát élték és csinálják a maguk nemzeti életét. Nem azt mondom, hogy ott nem volt magyarosodás, meg ez, meg az, de hát az adok-kapok, az egy... Na most, hogy ez egyházi szempontból milyen veszedelmes, van egy kiváló szlovák egyház történész, úgy hívják, hogy Stefan Zlatos. És a következőt írta. 1936-ban visszatekintve erre a második Józsefi korszakra. Semmiképpen nem dicsérhetjük is az uralkodó ténykedését, amiért az egyházat megfosztotta minden jogától, és erőszakosan beleavatkozott olyan dologba, ami kifejezetten egyházi belügy, mint éppen papjaik nevelése, ezt a jogot más egyházi közösségek esetében nem követelte magának, és most jön a beavatkozásának akaratlanul mégis jó eredményei voltak szlovák ügyünk számára. Na, itt kell nekünk nagyon odafigyelni, és a lelkiismeret vizsgálatot tartani, hogy most a nemzet, na prvnye místeje, az első helyen van a nemzet, azt tesszük a jó Isten oltárára, azt imádjuk, vagy pedig tehát maga a vallás, maga a Jóisten. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell, mert hajlamosak vagyunk arra, mint ahogy a szlovák barátaink közül is nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy vigyázzunk, és ne a nemzetet imádjuk. És hogy milyen szép megnyilvánulások voltak, hogy mennyire próbálták őseink megérteni egymást. Azért Kazinczy Gábort hadd idézzem, az Athénaumban 1839-ben megjelent írásából. Idézem. A tarka magyar hon legérdekesebb része a felföld. Mély titokkönyvként fekszik előttünk, mintha világtenger választana el, távol hisszük magunktól, s tudatlanságunkat megszorítva a butaságot legbutább anyatej és nevelés öröklötte virágával cicomázzuk fel, Tóth nem ember. Eltaszítánk magunktól a népet, sőt szégyeljük őt, pedig ugyanazon kebelen nyugovánk, szerencsétlenek vagyunk, szédítő toronytetőn alusszuk lázas holdkórálmainkat, s még a barátintés is csak arra szolgálhat, hogy lebukjunk. Megvetem ki a sorokban szlávmániát látna. Mit tevénk mi, hogy oly gőggel nézünk le minden néptársra? Miben állunk fölöttük? Semmiben. Testvérek vagyunk, senki rabjai, s egyenlő joggal osztozunk az atyai örökségen. Hát ez is van. Ezért mondtam, hogy én meditálok. Tehát meg kell ismerkedni a dolgokkal, mert hogyha nem ismerkedünk meg, akkor nem jutunk sehova. És most akkor tegyünk egy rövid kis kirándulást, mert a szakmától bocsánatot kérek, hogy ezeket ismerik, sőt közismerik, de azt hiszem, hogy nagyon sokan nem fogják ismerni azokat, amiket most mondok. Idézzünk röviden szlovák nyelvű hungarus patriotizmus bizonyítékokat. 16. századi históriás ének. Panie Bože, dej nám lepší čas dožíti uherského krále v Budíně vidieti. Vagyis Uramisten, engedj szebb időket látnunk, magyar hon királyát Budán viszont látnunk. Mint habor nem isza Pétert hallanánk. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Vagy egy nem régiben felfedezett vers, 1704. A mindenható Úristen nem szenvedhette a németet kedves hazánkban, hanem méltóztatott felébreszteni Rákóczi urat, az úr meghallgat minket, és Rákóczi fejedelem mind elpusztítja. 1707. március 8-án Zsolna főterén Körman Dániel evangélikus szuperintendens felszentelte Bács megyei vicekolonellusnak a zászlait, templomi zászlait, az ő prédikációjából idézek. Most imádsággal egy 8 zászlót konszekrálom, és átadatnak magyar hon királyság katonai céljaira. Jézus Krisztus add, hogy a zászlók nyomában a megnyomorodott magyar honra sok jó fakadjon, légy drága urunk a Rákóczi Ferenccel, hogy legyen a haza atya és a haza megvédelmezésével az összes előző magyar honi hazafit, bátorit, betlent, bocskait, tökölit és minden elődeit felülmúlja hírnévben. No comment. Csak miért nincs ez tankönyvekben? Ha ott nincs, az jó. De nálunk nagyon rossz, hogy nincs. Szóval Rudnai Sándor, hogy azért a katolikusságomat is mondjam, 1790-ben Nyitra Koroson, ugye ő lett az esztergomi hercegprímás, bíboros, érsek, 1790-ben, amikor a koronát hazahozták, akkor a következő prédikációt tartotta, természetesen szlovákul, Nyitra Koroson, ott magyarul, esetleg ő tudott a faluban, nem igen. Imáink és áltatosságaink szükséges voltát elégségesen indokolja magyar hon karainak és rendeinek mostani összvegyülekezése, akik is Budán az ország közepén azért gyűltek egybe egyetértésben, hogy jövendő királyunkat megerősítsék és magyar hon szent koronáját, mint a legszentebb pecsétet rátegyék. Mondjam azt, hogy Szlátkovics jelenség. Nagyon gyorsan. Ezek hétköznapi dolgok lennének. Körülbelül Arany János szint. Szlátkovics. Csak egy műve, a fő műve, ugye a Gyetvai legény. Megy a kislány, meg a legény, és látják, hogy egy sólyom lecsap, és egy őzgidát el akar kapni. A leányka azt mondja, te ide figyelj, ne engedd, csinálj valamit, sajnálom azt a kis állatkát. Előveszi a legény a nyilát, és a zuhanó sólymot lenyilazza, lelőzi. Mennek a szalatnai vásárra. Szlátkovics, Andrej Szlátkovics, Gyetván. Szalatnai vásáron ott összetalálkoznak, ott van Mátyás király, minden gyönyörű nagy. Hazai, abszolút hazai hangulat. A török, Erdély, minden, ilyen szlovák beszéd, stb. És Mátyáshoz oda érkeznek, ugye, és akkor látja Mátyás, hogy a gyereknek, a szlovák gyereknek az opaszok, ugye, az övébe be van a sólyom, a döglött sólyom, ugye, a lenyiladott sólyom, be van oda akasztva. Hát te hogy mit csináltál? Hát a fejedet vetetem, hát az az értékesebb sólymom, mondja Mátyás királya. Gyereknek. De felséges uram, hát lenyilasztam, mert mit tudom, én azt mondta a mennyasszonyom, hogy mi? Hát te le tudtad nyilazni a zuhanó sólymot? Te ilyen katona lennél? Na aztán szót követ. A végén még az is megtörténik, hogy Mátyás belecsipked a leánykának az arcába, mert szerette a friss leányhúst, és a leányka meg taslit adott a Mátyás királynak, hogy hagyjon engem békibe, hát én nekem van hites vőlegényem. Hát. De közben odajön egy német. Hogy merészeltek ti így beszélni a felséges királyad? Nem szégyelitek magatokat? Erre Mátyás király azt mondja, eredj innen te német, ezek az én hűséges alattvalóim. Hát kérem, ennél világosabban magyar honi hazafiságot nem tud csak Arany János megfogalmazni, és Szlátkovics, merem mondani. És itt van Anyicska, itt van a Kovács Anna, akinek a könyveiben, az egész életművükben szinte már, bár Anna, hál' Istennek még sok mindent várhatunk tőle, aki megírta a pesti szlovákok történetét, igen kiváló kötet, ugye? Szóval itt egész egyszerűen ezek olyan dolgok, amikkel foglalkozni kell, és ugye sikerült a könyvének, annak könyvének a mottojául Szlátkovicsnak az 1861-ben a Mártoni, a Túró-Szent Mártoni úgynevezett memorandoveze romasdjenie, vagyis a memorandum gyűlésnek a küldöttségét nem Bécsbe küldték, hanem ide küldték Pestre a szlovákok. És ugye Szlátkovics leírja, hogy a Vág vize ide folyik, hozza a Tátrának az erejét, és itt lesz Pest-Buda, ugye Buda az ősi Buda, és Pest magyar hon koronájának a legszebb diadémja. És az az ő hazája. Szlátkovics hazája. Mit mond erre a szlovák nacionalista, kommunista vizé? Szlátkovicsnak ez a visszafelé eső költészete. Ez nem érdekes, ezzel nem kell foglalkozni. Hát ezt így nem lehet. Mondjuk ennyi egy Szlátkovics jelenség, de jöhetünk egy kicsit tovább. Tessék megnézni Hviezdaszlavot. Én nem azt mondom, hogy ő fordított Arany János, meg Petőfit, meg Madácsot, az mind semmi. Hanem az ő szlovák lelke milyen volt. Az ő szlovák lelke pedig olyan volt, hogy realista lelke volt. És kérem szépen egy nagy jelenet. Ugye Villányi nem magyarosítva, nem szlovákosítva a név, mint ahogy most köl, hanem szépen magyarul írva az erdő tulajdonosa, megy a szlovák gyerek, meghalt az apja, és kéri az erdő tulajdonosától, akit Villányinak hívnak, hogy ugyan már legyen szíves, és adja oda neki az apja hivatalát. A jelenet fantasztikus. Egy ilyen hintaszékbe ül az úr, Hviezdaszláv így írja, köntösbe újságot olvas. A tótlegény kalapját gyűrve előtte. Na te vagy az a csajka, de föl se néz. Na te apád már egyszer megmentette az életemet. Na jó van, eredj, a tied a hivatal. Ezt kérem, tessék elolvasni. És akkor teljesen reális a helyzet. És akkor a csajka gyerek ugye megy, de ennek a Villányinak van egy fia, az Artus. És a szemet vet a csajkának a feleségére, igyekszik vele pimaszkodni, mikor a gyerek jár az erdőbe, és konyha késsel védekezés közben az asszony leszúrja a Villányinak a fiát. Mindenféle, nem részletezem, vége, sötét, sötétség, és mindenki, szóval tragédia az egész, és hát azért a gyerek tovább végzi a feladatát, és egy éjszakai vihar tör ki, és olyan sok a víz, hogy megárad a patak, és elsodorja a hidat. És másik oldalról jön egy kocsi, egy hintó bizonyára az lesz. És hogyha a hintó neki megy a híd nélküli víznek, az biztos, hogy pusztulás. És ez a gyerek fogja magát, és élete kockáztatásával megállítja a rohanó hintót. Kiül a rohanó hintóba, az öreg villányi, és összetalálkoznak, és megbocsátanak egymásnak. Kérem szépen, ez is Hviezdoszláv. És ez kell, ezeket a dolgokat meg kell látni. Mert ezekben benne van még a hit. Hviezdoszláv nem hitetlen ember volt. Na most, nem irodalomtörténet ez. Ez nem összehasonlító irodalomtudomány, meg nem tudom micsoda, de azért legyen az irodalomnak a hitünket tápláló ereje is. Vagy mondjam azt, hogy Kukucsin. Hát kérem, a legnagyszerűbb szlovák realista. És ha azt mondom, hogy a szakmának, hogy Vianočné oblátky, a karácsonyi ostyák, vagy azt mondom, hogy na našej hradskej, a mi országutunkon. És ezeket figyelmesen kezdjük olvasni. Akkor kérem szépen, az van például a našej hradskejben, ezt megint nem én mondom, hanem Kukucsin mondja, hogy leszáll az ólyomi állomáson a vonatról, odáig ment a vonat, aztán onnan már a pesti vendégmunkások 1900 körül, 1905-6, így valahogy, az évszámokkal mindig bajban vagyok. Lényegében egy nagy tömeg ember indul, és Kukucsin figyeli, hogy ez az én népem. Hát hogy néz ki ez a nép? Piszkos, mocskos, büdös, ágról szakadt, nincs jellegzetessége. Lehetne cigánynak, magyarnak, németnek, tótnak, ami mindennek lehetne nézni, de miért ilyen a népem? Hát ha Budapesten így viselkednek, csodálkozunk akkor, hogy idegenkedve néznek rájuk és letótozzák őket. Kérem, ez is van. Most én itt egy kicsit, hogy is mondjam, majdnem, hogy azt mondanám, hogy provokálok, mert ezeket nem szokták az irodalom történetek hozni. Mert az irodalom történetnek van egy receptje, főleg a marxista. Ugye előre veszi azt, hogy minek kell lenni, és ahhoz keresi az adatokat. Hát lehet, de ezt már nem tudják, hogy itt mit jelent. Vagy például, azt mondom, hogy egy katolikus is legyen, Milo Urban. Kérem szépen, annak fantasztikus az a nagyság, az az emberi nagyság, hogy ő 1918-as államfordulatot nem a szlovákság győzelmének hódításának és nem tudom diadalának mondja, hanem annak a tragédiának, amit a háború jelentett egy falu lakosságának. És hogy neveli ez az Urban, a Milo Urban a saját nemzetét, mint hogy Hviezdoszláv, ne fordulj szembe a magyarokkal azért, mert elnyomtak téged. Ne állj bosszút, mert a rossz a nemzetednek, ha bosszút állsz a magyarokon. Itt igazolódik be a Mináci mondás, hogy a magyarok a szlovák politika végzete, persze. Hát, hogyha nem tudnak tőlünk megszabadulni olyan szempontból, hogy nem tudnak kiegyezni velünk lélekbe, akkor persze. Na és Urban nagyszerűen csinálja ezt. A pozitív alakja egy angyal őrmester valahonnan Budapestről, meg is mondja, ott kiászisz budapesti, és azt is megmondja, hogy megtanult szlovákul, szerette a falu, és még magyarul is mondja, hogy azt a láncos lobogóját, mit tudom én. Szóval egy abszolút pozitív. És a negatív hőse az Okolickijé, az elmagyarosodott szlovák. És a legnegatívabb hős, tessék az irodalmi névadásnak a funkcióját megnézni, Vorčiak, ilyen nevek vannak. És az angyalőrmester. De hát, hogyha Milo Urbánnak a Zelená krv című önéletírását olvasnánk, az is fantasztikus. Ezek megvannak, reméljük, hogy lehetséges majd ezeket hozni a tankönyvekbe is. Gyilkos szavainkra kell nagyon vigyázni. Itt ülnek prominens képviselői a magyarországi szlovákságnak. És merem mondani, hogy nagyon rossz az akusztikája annak, amikor azt mondom, hogy nemzetiségi irodalom, nemzetiségi nyelv, az mi a kutyagubi? Hát a szlovák, amit itt beszélnek, az nem szlovák. A magyar, amit a felföldön beszélnek, az nem magyar, az nemzetiségi. Azért, mert a szlovák alkotmány preambuluma úgy kezdődik, hogy mi a szlovák nemzet, nem úgy, hogy mi a szlovák köztársaság állampolgárai. Mi a szlovák nemzet és a velünk élő, mit tudom én. Na kérem szépen, ezekre rettenetesen kell vigyázni. És ha Európa erre nem vigyáz, és mi nem tudunk eléggé sok mindent meríteni, itt én most csak ilyen cseppecskéket mondtam a szlovák kultúrából, a szlovák irodalomból, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy bajaink lehetnek. Sajnos, aki szlovákul tud olvasni, nagyon ajánlom, hogy olvassák el Ladislav Ťažkýnak a Pred potopou, vagyis az Özönvíz előtt című regényét, termelési regényét, ugyanis Ťažkýt is a kommunizmus alatt félreállították egy kicsit, és amikor a rehabilitációja jött, akkor az következett, hogy ha elmész a Csalló közbe és a bősi vízi erőműről írsz egy társadalmi, egy ilyen termelési regényt, akkor visszajöhetsz az irodalomba. Na hát ezt Ťažký megcsinálta. Hát kérem szépen, azt a regényt elolvasni, a hungarikumok iszonyatos mennyisége hemzseg benne, egészen onnan, hogy nem akarom idézni, ugye, mert ha a szlovák azt mondja, hogy baszom ki dusu, akkor az nem olyan csúnya, mint hogyha, ugye? Na. De most ez tulajdonképpen olyan dolog, hogy ha mi azzal foglalkoznánk, persze most ez nevetségesen hangzik, de nyelvileg is. Kérem, van egy Ludovít Novák nevezetű nyelvész. Én hál' Istennek mindenféle régi kaszatjaim között már régen, amikor félre volt állítva, most ünnepelték a születésének a 100. évfordulóját. Olyan nyelvész volt ez, a Ludovít Novák, akinek volt bátorsága a 30-as évekbe kijelenteni, hogy a szlovák nem biztos, hogy nyugati, lehet, hogy déli szláv. És akkor kezd Knyezsával és Melikkel és a többivel rokonítható lenni, ugye, mert a magyar nyelv szláv jövevényszavai, a műveltség, a vallás, stb. A gazdasági élet szavai dél-ószlovén, óhorvát közvetítéssel kerültek hozzánk. Ezt csak azért mondom, mert ez még mind megvilágításra vár. Ezek egyáltalán nem lezárult kutatások. És Nováknak volt bátorsága azt mondani, és ez félelmetes, hogy a magyar nyelv hatása és a magyar-szlovák nyelvi összefüggések nélkül a szlovák nyelv nem vizsgálható. Hát ezért esett ez nekem jól, mert ő megmagyarázta, hogyha én szépen akarok szlovákul beszélni, semmit nem kell tennem, csak a szájamhoz tenni az ujjamat, és megvan a kiejtésem, és semmi probléma. Vigyázni kell, hogy ne idegenül akarjak szlovákul beszélni. Hanem csak úgy, olyan egyszerűen, mint a magyarul beszélni, csak ezzel a szájnyilással. Na most ezt magyarázza fonológiailag Novák, hogy a közép-szlovák nyelvjárás azért olyan lágy, azért mondja Anyicska is, Gyivicsán professzor azt mondja, hogy ale. Nem azt mondja, hogy ale, mint ahogy a szlovákok nagy része, hanem gyönyörűen palatalizál. És ez a látság is egyértelműen a bizonyos magyar nyelvi hatások. Megint csak egy cseppecske, de ez is van, és ez egyáltalán nem véletlen. Na, sok mindent lehetne itt még mondani. Nagyon kedves írom Ladislav Balek. Hiába receptre írt sok mindent, és hiába volt a főrecept akkor, a Brezsnyevi doktrína idején, hogy a szocializmust nem kell okvetlenül a Szovjetunió vezetésével felépíteni, felépíthetjük külön is. Na, aztán építették, ugye? Akkor jött a nacionalizmus, ugye, egybe, és hát Balleknak az volt a feladata, meg Peter Jarosnak, meg a többinek, hogy ne csak a Tátráról, meg a hegyekről írjanak, hanem vegyék be a dél-szlovákiai részt is a szlovák irodalom vérkeringésébe. És akkor Balek nagyon zseniálisan megírta a déli postát, stb. Vannak ott nagyszerű magyar dolgok, de az egész úgy van elkenve, mint hogy a marxizmus azt megengedte, hogy ott nem magyarokról van szó tulajdonképpen, hanem egy olyan vegyes felvágottról. De attól függetlenül teljesen tele van hungarikumokkal a regény, viszont ismerem őt, még amikor most Prágában, szlovák nagykövet lett Prágában, még akkor is összetalálkoztunk, és többször szemrehánytam neki, hogy mikor lesz már a nagymű, amikor az igazat fogod megírni. Na, megvan már a nagymű. Ez a nagymű a Csudnis bács. Nem tudom, ismerik-e. Én úgy próbálnám lefordítani, hogy a furcsa álmodozó. És ennek a Csudnis pácsnak már letisztult balleki látásmódjából szeretnék idézni. Nekünk kicsinségünkre kell emlékeznünk. A magyarok meg európai nagyságukat hangoztathatják. Mi gyarapodtunk, amikor szétváltunk tőlük. Ők veszítettek. És történetírásuk egy része ezzel mindmáig nem tud egészen megbékélni. Mint nemzet, szakadatlanul, kitartóan őrzik magukat, és ha az ember egy magyar barátot szerez, azt egy életre szerzi. Ha ezt a gondolatsort elemezzük, és azt mondjuk, hogy ilyen világosan lát 61 néhány éves ember már ő is, hogy kicsinségünkre kell emlékeznünk, teljesen igaza van. A magyarok meg európai nagysága. Na, ennek a résznek, ennek a, hogy is mondjam, előadásnak nevezett résznek tehát annak a befejezéséül, látom az órát, nagyon jó helyen van, azt mondtam, hogy 60 perc azt használom, és aztán kérdések vagy beszélgetés. Szeretnék felolvasni egy kísérleti tanulmányból néhány dolgot. József Ignácról, Bajzáról van szó. Próbálkozunk megoldani valahogy a dolgokat. Tulajdonképpen József Ignác Bajza alsó dombói, majd üzbégi plébános vetette fel először a nyugat-szlovák nyelvjárás irodalmi szintre emelésének igényét, de nem volt hozzá elég tudományos felkészültsége, és hamar ellentétbe került Bernolákkal és tudós társaságával. Az ellentét egyik oka az volt, hogy nem tudta elfogadni Bernolák radikálisabb és tudományosabb nyelvi programját, mint írta. A hungaroszlováknak nem szabad bölcs megfontolás nélkül elszakadni a cseh-szlovák ember nyelvétől. Kérem szépen, ez 18. század vége, 19. század eleje. Mivel, miként az köztudott, a hungaró és a cseh-szlovák egyazon cseh atya magzata, így mindkettő nyelve kezdetben vitán felül azonos volt. A cseh azonban gyakorolta, és gyakorolja ezt a nyelvet, szépítette és mindmáig szépíti, a hungaroszlovák azonban nem ezt teszi, tehát nem szabad ettől a nyelvtől megválnia. Fiatal nagyszombati káplánként összeütközésbe került az egyházi cenzúrával is, és nyílt, kemény, nem egyszer durva hangú polémiák zajlottak paptársaival. Bajza nevéhez fűződik az első szlovák regény, a René Mládenca Príhodia Skúsenosti, ugye az ifjú René történetei és tapasztalásai, ami az ellentétek másik forrása lett annak ellenére, hogy a pozsonyi generális szeminárium szellemisége hasonló reakciókat váltott ki az egész magyarországi alsópapságból. A 17. században Európában honos kalandregény mintájára készült történet afrikai része után az események hazai tájakon folytatódnak. Már Bécsben előterjesen bírálta a szegénység fogadalmát be nem tartó szerzeteseket, idehaza a szlovákok tudatlan kulturálatlanságát, nyelvük műveletlenségét. Egyáltalán nem lelkesedik a kis Rómáért, azaz Nagyszombatért. Szinte naturalisztikus képet fest a lakodalmak alkoholba fúló tivornyáiról, a plébánosok kilátástalan sanyarú helyzetéről, a köznemesi despotizmusról és a léha főnemesi életről, ami a parasztok izzadságából táplálkozik. Többször próbálkozik az evangélikusok megbecsülésével, és felveti a zsidók negatív szerepét is. Regényének sorsa hasonló a szlovák Fata Libellihez. Csak a 20. század második felében kerülhetett az olvasók elé, amikor a nemzeti értéket feltároló szlovák tudósok antiklerikalizmusnak minősíthették tulajdonképpen a népet szolgáló munkásságát. A valóban szlovák irodalom kezdeteinek tanulmányozásakor kétséget kizáróan megállapítható, hogy Bajza és paptársai egyek voltak népük szellemi színvonalának emelésével, az egyház szolgáló feladatának tudatosításában, a nemzeti önbecsülés felhasználásában, a mindennapi pasztorációban. A fiatal René hazai kalandozásaiban is nyomon követhető a szlovák-szláv népnév teljes keveredése. A szlaviant a szlávából a dicsőség származtatja, a szlovákot a szlovóból ige szó. Hasonló liberalizmus tapasztalható az uhor magyar-magyarországi használatában is. Minden esetre a szlovákok régi dicsőségének hanyatlása Bajza szerint azért következett be, mert elhanyagolták nyelvüket, még a fehérló rosszindulatú mítosza is arra való, hogy figyelmeztesse a mai szlovákokat nyelvük ápolására. Igen, érdekesen kapcsolja össze és elemzi a zeman, nemes, és az uhor szót. A zeman, a zem egyenlő föld, az az ember, aki ura valamilyen földnek. Kivételes helyzetük akkor keletkezett, amikor, idézem, a magyarok erre a területre kerültek, és az egész hadizsákmányt, a földet és rajta az embereket a vérontásban szerzett érdemek alapján osztották el. Aki gyáva volt, bizony nem kapott semmit, sőt a legyőzött népek között találta magát, ő is jobbágy lett saját fajtája körében. Ez a szokás akkor is fennmaradt, amikor a magyarok a szlovákok országát is meghódították, és amikor az egész lakosságot uhrinak hívták. Amikor egy külső hatalom megtámadta az országot, a király hasonlóképpen jutalmazta azokat, akik nem haboztak kockára tenni életüket. Tanulságosak az evangélikusokról szóló részletek. Az eretnekeket és más elhajlókat is szeretnünk kell, mondja Bajza, és bizony nem ezt teszik a katolikusok, ha éles hangú prédikációkban fegyegetik őket kárhozattal. Közöttük is vannak békés jó emberek. Ha a mieink is megőrzik a mérsékletet a vallási vitákban és torzsalkodásokban, megérhetjük, hogy többen térnek vissza hitünkre. Hát azért ugye benne volt. A fiatal vándornak különösen tetszett az evangélikusok közös éneke, imája és az abból fakadó közvetlen Isten szolgálat. Kérem szépen, annyi minden van, annyi minden lenne, hogy ezt a toleranciát, ezt az ökumenizmust, ezt a nemzetmissziót sokféleképpen terjesszük. Szerintem csak akarni kell, ha akarjuk, és megvan rá a fohászunk, és megvan a megvilágosodásunk, akkor nagyon sok szép mindent lehet csinálni szlovák-magyar viszonylatban. Köszönöm, hogy meghallgattak, és elnézést, hogy ez egy ilyen mindenféle vegyes felvágott volt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük a rendkívül élvezetes és